Rádióegyetem. Itáliai humanizmus. Hogyan látjuk a világot? A művészetek forradalmi megújulása. Takács József előadása.
Tehát azzal kezdődött az egész, a tervnek megfelelően, hogy a bokácsói, petelkei alapvetéssel azt a mozzanatot idéztük föl, amelyben a emberiség, itt lehet nyugodtan nagy szavakat használni, újabb birtokba veszi a klasszikus antikvitást. Középkor ismert olvasmányai, amelyek a szentszövegeket jelentik ki, elsősorban bekerül a kulturális gondolkodásba a pogány antikvitás, és nagyon hamar kiderítik azt is, hogy a pogány művek tanulmányozása az nem áll ellentétben semmiféle meggyőződéssel, tehát a teológusok, egyes teológusoknak azok az érvei, amelyek szerint egyenesen bűn régi művek, azokat a műveket tanulmányozni, amelyek Krisztus születése előtt jöttek létre, ez hát elég erős szavakat használnak, de nagyjából marhaság, körülbelül ezt vezeti le Boccaccio is. Az alapvető különbség az lesz a kultúrával való kapcsolatban, hogy a megismert szövegek nem maradnak meg egy-egy ember ismert körében, hanem terjednek. A terjesztésnek az útja elsősorban a levelezés, de pillanatokon belül kialakulnak azok a szellemi körök, amelyek be is tudják fogadni. Tehát Petrarkának a kódex felfedezési programja, ez elkezd működni. Kódexek, amelyek ott voltak a középkorban és a kolostorokban, és ismerték is elvileg, csak éppenséggel nem tudtak róla. A minőségi változás éppen ebben áll, hogy már tudnak is róla. Vagyis elkezdik értelmezni, kommentálni, kiadni a klasszikus szövegeket, és ezzel indul meg egy a Studia Humanitatis tananyag, ami a középkori tudásanyaghoz képest jelent lényegi váltást. Ezt a lényegi váltást egy kicsit alaposabban néztük meg a múlt alkalommal, amikor a megismerési stratégiákról volt szó, a szöveggel való kapcsolatról, hogyan olvas a középkornak az a skolasztikus szemléletű tanulója, aki a szent szövegekben akar választ találni minden kérdésre, és hogyan olvas a Studia Humanitatis tanulója, aki önmaga is kérdéseket tesz fel a szövegeknek, és egy dialogikus viszonyba kerül a világgal és a saját történelmével is. És akkor itt jutunk el a harmadik témánkhoz. Tehát ahhoz, hogy hogyan látjuk a világot, ezt a kérdést tehetik föl maguknak természetesen mindenkorban. A világot egyszerű volna, hogyha azt lehetne válaszolni, hogy úgy látjuk, hogy van. Tehát körülnézünk, és akkor látjuk a világot, vagyis kiindulhatnánk abból, hogy amit mi látunk, az egy létező valami rajtunk kívüli. Mert ugye ez mennyire van így, vagy nincs így, ez egy alapvető filozófiai kérdés természetesen. Ez messze vezetne most. Pillanatnyilag a látásnak a konvencióit tekintjük csak át ebben a korszakban. Hogyan látja a világot a középkor, a Trecento előtt és a Trecento után? Hogy valami nagy különbség van a kétféle látásmódban, azt a kortársak tudják. Aki a leginkább hagyományozza ezt a tudást, az utókor, a Giorgio Vasari, akit a művészettörténeti írás atyának szokás nevezni, aki a 16. század közepén írja meg az alapvető Le vite de più eccellenti pittori sculturi ed architetti című művét. Ezek művész életrajzok, de ezekben a művész életrajzokban benne van az egész új művészet, tehát az, amit ő élesen megkülönböztet az általa eltegrékának nevezett művészettől. Vasari a reneszánsz szót nem használja, Rinascimento szót nem használja, mint tudjuk, a Rinascenza delle Alti ezt fejezi ki. Itt két madonnát látunk fölvetítve, gyönyörű szép, persze mind a kettő, nem értékkülönbségről van szó, ezt végig hangsúlyozni szeretném, nem valami értékesebb dologgal lép elő a 14. század művészete, mint a 13. század művészete, hanem valami mással. A két madonna fejét külön kiemeltem, mert ebben az emberábrázolásnak lényeges elvi eltérését érzékeltetni tudjuk. Tulajdonképpen szinte mindegy, hogy kiről van szó. Bármelyik bizánci ikon madonna feje a szemléltetésnek megfelelt volna, amelyben a téma madonna gyermekével, ez a középkori Mária kultusznak a nyomán is az egyik legelterjedtebb ábrázolásmód, a Mária kultusznak a mi témánk szempontjából csak egy nagyon fontos adalékára, hadd emlékeztessek, hogy Petrarca canzonierét, a Vergine Bella kezdetű canzonival zárja. Tehát ő egy olyan Mária himnuszt tesz a dalos könyve végére, amivel az egész építménynek megadja azt a keretét, azt az építészeti lezárását, amivel tökéletesen beilleszthető a középkori Mária kultusznak a képébe, és miközben az egész dalos könyv egy, mint erről azért néhány szó esett is, bár mindenkinek a könyökén jön ki, egy eléggé jelentős költészet szemléleti változást hoz a költészetben. Az Arte Graeca, azaz a bizánci művészet madonna feje, és a már újjászületett művészet madonna fejében az elvi különbséget abban hallgathatjuk meg, ami az ikonnak a jelentésében is benne van. Az ikon az ábrázolásnak az a lehetősége, amely megmutat valamit, fölmutat valamit, és ezáltal a nézővel kapcsolatba lép, szellemi kapcsolatba lép a mű, mivel a néző tudja, hogy mi az, amit fölmutatott. Amire utal az ikon, annak a jelentésével a néző tisztában van. Mindenféle kép bizonyos értelemben ikon funkcióval is rendelkezik. Ez, hogyha az általános nyelvészet felől néznénk, akkor ez a jel sajátosságaival mutatja, hogy a legnyilvánvalóbb összefüggést, vagyis minden kép ikon bizonyos értelemben. A bizánci művészet ebben az ikonszerűségben megmarad, az ikonnal elvégzi kvázi a festő azt a dolgot, hogy egy bizonyos tárgyat fölidézzen a nézőben. És a gyökeres váltás, vagy látványos szemléletváltás a néhány év eltéréssel később, de akár egy időben is lehetett volna példát találni, hiszen a bizánci művészet nagyon sokáig él tovább, az ikon festészet, ugye nagyon jól tudjuk, éppen a hagyományok miatt a 18. századig szinte változatlan folyamában folytatódik. A Trecento festője ugyanezt a Máriát azon kívül, hogy fölmutatja, mint Máriát. Tehát a középkori Mária kultusztárgyának a bemutatását megteszi. Ezen kívül ember vonásokkal ruházza föl. A másik is ember, de a másik vonásában az egyediséget éppenséggel nem tartja jelentősnek a festő, az ikon készítő, hiszen bármilyen a két szem, oll, száj, nem tudom én, bizonyos forma már elegendő ahhoz, hogy az ikon funkciót betöltse. Ezzel szemben a Giottói Maestà Máriája a kortársak szerint föltehetően modell után festette Giotto, mert annyira megfelel annak, amit láthatunk az életben. Valóban egy ember arc, tehát egyénített. Egy olyan arc, amelyekről, ha akarjuk, érzelmeket is le tudunk olvasni. Az ikon arc ezt kifejezetten megtiltja. Az ikon nem arra szolgál, hogy bármiképpen értelmezzük azt, amit felmutatott nekünk. A Giotto esetében ebben a Mária fejben, ebben az Isten anya szerepből következő átszellemültséget, és ugyanakkor a nőiséget, anyaságot egyszerre érzékelhetjük, valószínűleg mindenféle túlinterpretálás nélkül. Tehát az elvi különbséget, ez a két mű, amit azért teljes képben is mutatok, eléggé világosan mutatja. Bármilyen példát lehetett volna hozni, ez elég közismert ahhoz, hogy könnyen fölidézhető legyen. Szintén az összevetés számára kedvező ennek a két képnek a választása, hogy mind a kettő trónoló Madonna, vagyis a trónuson ülő Istenanyát ábrázolja a gyermekkel. A trónus egyértelműen a középkori szimbolika szerint az egyházat jelenti, tehát az, amelyet Mária kisdeddel ebben a pozícióban egyben képvisel is. Ugye Mária a sokféle ábrázolása közül a trónoló Madonna a győzedelmes egyháznak a megjelenése is egyszerre. A bizánci ikon, tehát ez Kopodi Markovádó köréhez sorolják ezt a képet, egyébként a Puskin Múzeumban található Moszkvában. Ez az ikonokra jellemző módon apró jeleneteket is fölmutat a fő alak körül, tehát mint egy elmondja azokat a tudnivalókat, amelyeket a Mária képhez hozzátartozónak érez az az ikon festő, aki elkészíti. Ez természetesen program alapján készülnek az ikonok is, tehát ennek megvan hagyománya, hogy milyen történetek illenek oda ebbe az ábrázolásba. Itt is jól érzékeljük azt a közhelyesen ismert jelenséget, a Biblia Pauperum kérdését, vagyis hogyan látjuk a világot, a középkor számára azért különösen jelentős kérdés, mert a szegények bibliájaként nevezett festészet azt hivatott megjeleníteni, amelyről a prédikációk vagy a szent szövegek felolvasása révén hall a hívő. Tehát itt van az ismeret átadásnak egy közvetlen didaktikus módja is az egyház számára. A freskók kifejezetten a szent szövegek befogadásának a megkönnyítését memorizál, az események memorizálását, és természetesen ugyanakkor az elfogadását jelenti, hiszen máig úgy gondoljuk, hogy az van, amit látok, az az igazi valóság, hiszen a saját szememmel láttam. Vagyis ha én látom, hogy mi történt Máriával, hogyan történik a bemutatás a templomban, és így tovább, akkor ezeket a történeteket vizuálisan is befogadtam, és megerősítettem a saját tudatomban ezeknek a létét. A Giottói felfogásban a környezet kevésbé szolgálja ezt a fajta ismeretközlő funkciót, ami nem zárja ki, hogy a következő időszakok ne mondanák el a történeteket, csak éppenséggel ebben a kompozícióban Giotto maestájának nem ez a funkciója, nem ez a szerepe. Jellegzetes ugye a Predella kép, amit a Kopodi Markovádó alsó részén látunk, a Predellának nevezett rész, az oltárképeken mindig a történetmesélésnek a helye, akkor is, hogyha a fű alak mellett esetleg nincsenek mellékalakok. Az ikonművészetben, a bizánci művészetben nagyon jellemző a sok-sok kis jelenettel körbevett kompozíció. Fölhívnám figyelmet az egyház ábrázolására, ami most már egy következő konkrét kérdéshez is átvezet kissé. A Kopodi Markovádó képén a trónus valamilyen jelzett trónus, tehát tudjuk, hogy valami építményen van. A Giotto-én egy valóban architektonikusan megfogalmazott képződmény, amelynek a Giotto a térbeliségét hangsúlyozni igyekszik, és ez az a része a festészetnek, ami a következő időszakban rendkívüli fontosságot nyer a perspektíva kérdése révén. Akkor, amikor Giotto ezt a trónus fölépíti, valamiféle, például a lépcsőknél, a térbeliséget érzékelteti, ugyanakkor nincs az a nézőpont, ahonnan így látnánk a lépcsőt, ahol ugye a bal oldalon és jobb oldalon is látjuk a lépcsőfoknak az oldalfalát. Ez csak akkor lenne elképzelhető, hogyha nem merőlegesen lenne az oldalfala a lépcsőnek, ami a gyakorlati tapasztalatainknak ellentmond. Tehát itt a térbeliségnek a megjelenítése épp úgy a baldahin esetében is egy valamiféleképpen egy nézőpontból érzékelhető, a másikból már nem működő térbeliséggel találkozunk. Ezt a művészettörténet ilyen szerette naív perspektívának nevezni, azokat a perspektíva kísérleteket, amelyeket a centrális perspektíva megismerése előtt alkalmazott a festészet. Panofszkinak a magyarul is olvasható és alapvető és zseniális a perspektíva, mint szimbolikus folyama című tanulmánya óta tudjuk, hogy a perspektíva kérdés ez egyszerű technikai kérdésnél sokkal több, jelentősebb ügy. A perspektíva kutatással szisztematikusan foglalkozik a következő generáció, akiknek a művészettörténeti írás korszakolása szerint a reneszánsz művészet megszületését köszönhetjük. A Giotto Cimabue párossal a művészetek újjászületését írja, jelzi Vasari, és valóban érzékelhettük, ahogyan a bizánci művészethez képest elvileg más szemlélet jelenik meg velük. Egy következő lépcsőfokban a világ birtokba vétele történik meg a festészetben, azzal a vizuális fölismerés révén, amit Brunelleschi megszerkeszt, Alberti megfogalmaz, illetve Brunelleschi kísérleti úton kipróbál, és Alberti megfogalmaz és grammatikailag meg is szerkeszt. Ez a centrális perspektíva elve. Panofszkitól tudjuk tőle is, de ő a festészet számára foglalja össze, hogy a perspektíva kérdés az antikvitás számára és a középkor számára egészen másképp vetődik föl. Ez mindig foglalkoztatja természetesen az ábrázoló művészetet, a perspektíva, hiszen amit bemutatunk, valamilyen módon el kell rendeznünk. Az alapvető ellentmondás ugye a kétdimenziós festmény vagy dombolmű felület és a háromdimenziós, nevezzük az egyszerűség kedvéért, valóságnak között mindenképpen valamiféle absztrakciót követel meg tőlünk. Az antikvitás és középkor válaszai erre a kihívásra a legkülönbözőbb módon születnek meg. Nagyon-nagyon grosszó módon azt lehetne mondani, hogy az antikvitás igyekszik megfeleltetni a valóságot a szemnek, tehát valamiféle olyan beavatkozást végez, például az építészeten látni ezt, hogy azok a torzulások, amelyeket tapasztalnak az emberi szem működését tanulmányozva, például a legegyszerűbb dolgot, egy oszlopot nézünk, akkor, hogyha az oszlopnak a szélessége mindenhol egyforma, akkor másképp fogjuk látni ezt az oszlopot, vagyis alul és fölül szélesebbnek fogjuk látni, mint középen, mert a szemünk a perifériális torzítása évén másképpen érzékeli magát a tárgyakat, mint hogy a természetben vannak. Ezért mit tesz a görög építész? A szobrokat középen kicsit megvastagítja. Tehát az elv, az, és ez a festészetben, amennyire az emlékekből kikövetkeztethető, teória nincs az ókorban erről. Többé-kevésbé az elv az, hogy úgy jelenítsük meg a dolgokat, ahogyan azt elvárja a mi szemünk, hogy legyenek. Tehát abban az esetben, hogyha ezt mondhatnánk, hogyha a valóság nem felel meg az elvárásainknak, akkor a valóságon egy kicsit változtatunk. A középkor számtalan praktikával szintén kísérletezik, a középkori festészet számára az, hogy a térben megjelenítsen dolgot, ez azért érdekes csak, hogy a valóságát a dolgoknak bizonyítsa, tehát abban az esetben, hogyha valamit fel akarunk mutatni úgy, hogy föl is ismerjük, akkor annak olyannak kell lenni, hogy felismerhessük, mondjuk eléggé banális a dolog, de leegyszerűsítve így lehet talán legjobban összefoglalni. Következésképpen úgy helyezem el a térben, ha térben ábrázolok dolgokat, hogy én azt tudjam nagyjából, hogy ez térben van. Tehát előtte, utána, mögötte, balra, jobbra, fent, lenn, ezek a viszonyok, ezek nem felelnek meg a látványvalóság viszonyainak, de számomra a megmutatásuk elegendő ahhoz, hogy értsem, hogy itt valami hol helyezkedik el abban a térben, amit nekem meg akar mutatni a kép. Most ehhez jön a Quattrocento gyökeres és megint csak egészen elképesztő váltása, amikor elkezdenek azon tűnődni, hogy vajon a háromdimenziós valóságot kétdimenzió meg lehet-e úgy jeleníteni, hogy ez megfeleljen a tapasztalatainknak. És erre születik Brunelleschinek ez a tulajdonképpen egy dobozban is elképzelhető, de talán ez a rekonstrukciós rajz még jobban mutatja. Egy a szemünk elétett luk jelenti azt a pontot, amin látjuk a valóságot. Ez arra szolgál, hogy elkerüljük egyrészt a két szemmel látás okozta a problémákat, másrészt azt, hogy a szemünk mozog, miközben figyeljük a világot. És egy félig átlátszó valamit helyezünk a világ és a luk közé, amin belesünk a szemünkkel, mintha egy ablakon néznénk be. Ezt a hasonlatot is gyakran használják az elméleti jog. És itt látjuk ezen, hogy hol vannak a két dimenziós felületen azok a formák, amelyek a háromdimenziós világban léteznek egyébként. Vagyis ezzel a módszerrel akár még technikailag is meg lehet oldani, hogy berajzolom a formákat, amiket látok. Ugye nem kötelező fogni azt a lukat, amin keresztül nézek, berajzolhatom és megfeleltetem azzal, ami látszódik a félig áteresztő pergamenen. Tehát van egy tapasztalati képünk a valóságról. Ennek a geometriai megfogalmazása a látópiramis metszete, vagyis abból indul ki, hogy egy pontból nézünk, az a pont, amiben a fény sugarak beérnek, azok piramis vagy kúpszerűen, a kúp még szerencsésebb, szerűen terjednek szét a világban, és ebben az egy pontban jelentkeznek. A kettő közé teszünk egy felületet, akkor ennek a gúrának vagy kúpnak, piramisnak a metszetét kapjuk meg, ez maga a kép. A camera obscura, amit szintén a Quattrocento felfedez, ez úgy működik, hogy egy dobozt helyez a tárgy és a szemlélő közé. A doboz egyik oldalán van egy pontocska, a másik oldalán megint csak egy üveg vagy félig áteresztő fényt áteresztő anyag, és azt tapasztalják, hogy a valóság képe fordítva jelenik meg ezen a felületen. Tudjuk ma már azt is, hogy a csecsemők megszületéskor szintén fordítva látják a világot, amit a tapasztalat állít helye az agyban. Tehát az a világ, ha tetszik, akkor amit látunk, az éppenséggel Azáltal látjuk úgy, nem azáltal látjuk úgy, hogy úgy látjuk, hanem azért látjuk úgy, mert az agyunk képes korrigálni azt a képet, amit eredetileg a szemünk befogad. Természetesen a perspektíva optikai kérdésként ennél sokkal bonyolultabb, hiszen nem síkgeometriáról van szó, hanem gömbfelületekről. Maga a szemgolyó is, tehát a recehátja, ahová beérkeznek a fénynyalábok egy felületen, egy gömbfelületen érzékeli azt a képet, ami szintén sokkal inkább egy szférikus területen helyezkedik el, mint sem síkban. De ezek a széli torzulások, ezek természetesen a síkgeometrikus képeknél is jelentkeznek, tehát ezeknek a korrigálása meg kell, hogy történjen, vagyis a legnagyobb jó indulattal is, ugye a Quattrocento perspektíva elméleti jó is úgy gondolva, hogy azt ábrázolják, amit látnak, tulajdonképpen nem azt ábrázolják, hanem ők is eljutnak odáig, hogy ideális képet ábrázolnak a perspektíva révén. A fényképezőgép ezen az elven működik. A mi gondolkodásunk állítja Panofsky, és ez egy nagyon messzire vezető, izgalmas gondolat. Ellentétben az antikvitás és a középkor bizonytalan perspektívikus gondolkodásával a vizuális kultúránk a síkgeometrikus gondolkodásra, a látvány befogadásra nevelődött. Következésképpen leegyszerűsítve vagy elviccelve a dolgot gömbölyi valóságként érzékel az antikvitás, azt mi egy lebutított képként érzékeljük, de ezek halatlanul izgalmas, és a perspektívának a szimbolikusságát jelző messzire vezető kérdések. Hogy mennyire tudja ez a korszak is, a Quattrocento, amelyik a perspektíva kutatásokat, a tapasztalati kutatásokat, elméleti kutatásokat végzi, arról egy kedves vazári anekdotát hadd említsek itt. Paolo Uccello, mindenki foglalkozik perspektíva kutatással, tehát ez szinte kötelező, és ez egy olyan ritka kérdés a művészet történetében, ami abszolút korszak meghatározó. Lineáris perspektíva 1420 előtt nincs. Tehát tökéletesen megszerkesztett lineáris perspektívikus ábrázolás nincs 1420 előtt. Azután sem kötelező, hogy mindig legyen, de a lehetősége megvan, mert akkor már tudják. Tehát van egy nagyon furcsa dolog a tudás és a művészet kapcsolatában is, egy izgalmas kérdés, hogy mikor működhet egyáltalán valami, amikortól. Na most az Uccello az ennél sokkal egyszerűbb kérdés, de azt jelzi, hogy mennyire tudták a perspektíva sok jelentését, amikor Uccello éjszakában nyúlóan dolgozik a perspektíva kutatásán, és ezt a felesége megunja, írja Vazari, és felszólítja, hogy gyere az ágyba, gyere aludni. Uccello úgy válaszolt volna, hogy che dolce prospettiva, ami nyilvánvalóan a perspektíva értelmezésének az igen tág lehetőségét kínálja a reneszánsz korban is. Tehát tudják, hogy mivel foglalkoznak. Olyannyira tudják, természetesen ez egy Quattrocento második feléből származó kép, addig, amár Piero della Francescának, másoknak is perspektíva tanai vannak. Tehát a matematikailag, geometriailag ez egy komoly tudománnyá válik. Ez a citta ideale, ez úgy készül, hogy látjuk is, hogy ez egy tankép, ha tetszik. Egy városkép, aminek az enyészpont, ugye így hívjuk a síkgeometriában azt a pontot, ahol a párhuzamosok találkoznának. Nyilvánvaló, hogy a végtelent az emberi szem nem képes érzékelni, ez matematikai kérdés csak. Tehát mi úgy érzékeljük a párhuzamosokat is, mintha egy pontban találkoznának. Ez a kép, ez megfelel ennek, az összes alul, felül, jobbról, balról, akár honnan nézzük a vonalakat, ezek valóban összetartanak. Ilyen képet a Quattrocento előtt nem találunk. Padlózatokat meg tudnak festeni. Például ez nagyon jellemző a középkorban. Van egy bizonyos méret táblázatuk középkori festőknek, hogy a kockákat milyen rövidülésben kell megfesteni, ahhoz, hogy a perspektivikus képet, az impressziót átadják a nézőnek, de az ebbe a térbe elhelyezett figurák már lebegnek, tehát nem követik ugyanezt a közeli távoliból következő méret aránytalanságot. És van természetesen az emberi gondolkodásnak és a szemnek is szerepe abban, hogy a perspektívát, ha nem megszerkesztett perspektíva, másképp érzékeljük. Ez egyszerűen az a szubjektív döntés, hogy mi bizonyos dolgokat fontosabbnak érzünk, másokat kevésbé fontosnak, ami a számunkra kellemes érzékelésben úgy jelentkezik, hogy nagyobbnak látjuk a fontosabbakat, és kisebbnek a kevésbé fontosakat. Ez az ikonikus művészetben tökéletesen működik. Ugye ez a klasszikus példa a bizánci uralkodó és kísérlete, ahol a császár nagyobb egy fejjel, mint a kísérlet tagja, és a minél kisebb rangú a kísérlet tagja, annál kisebb méretben is. Tehát erre is alkalmas az ikonikus festészet, amiben egy perspektívikusan megszerkesztett kép természetesen csak akkor tenné meg, hogyha az illető távolabb áll a nézőtől, a hozzánk közelebbi álló nagyobb, és a távol álló a kisebb. Most, hogy csitta ideálékat rajzolnak meg, ennek nyilván lehet egy geometriai oka is. Várost könnyebb rajzolni, könnyebb az architektonikus formákat méltani, rendben megjeleníteni, de a csitta ideále, ez nagyon sok mindent jelent. Az egész város fogalom, amit a festészet eléggé jól tud hasznosítani, a humanista gondolkodás számára egy rendkívül fontos kérdés, és ezt a firenzei humanisták, gondolkodók dolgozzák ki. Szalutátinál találkozunk a Firenze, mint a jog városa kérdése, és ami a mi egész témakörünk az emberi méltóság kérdéséhez és kapcsolódó kérdés. A csitta a kereszténység számára a jeruzsálemi város, ugye a Civitas Dei, az egyházatyák írásaitól kezdve, mint egy tökéletes hely, ahol egy ideális környezet, az égi Jeruzsálem, földi Jeruzsálem megfeleltetésének a képe, tehát az a gondolat, hogy az égi Jeruzsálem az létrehozható-e, megvalósítható-e a földön is, ez lesz majd a humanizmus világról alkotott képének az egyik nagyon izgalmas problémája, és az a korszak, amelyik a cittadinok számára ideális helyet keres az épített környezetben, ezt Leon Battista Albertinél majd különösképpen látni fogjuk akkor is, amikor majd az Albertinek a traktátusait a család és az állam párhuzam szempontjából fogjuk elemezni. Ez tulajdonképpen egy ilyenfajta csitta ideále képben jelen van. Vagyis az ideális város egy olyan város, ami számunkra való, mondanánk mai filozófiai terminológiával, ami be van rendezve, ezt már leírják, Leonardo Bruni, Alberti, ezeket le is írják, Firenzéről, hogy Firenzét úgy kell elrendezni, és ez az urbanistáknak azt hiszem, hogy közhely, hogy utcabútorok legyenek, vagyis padok, szökőkutak, és a többi minden, ami kellemessé teszi a városban való tartózkodást. A városnak úgy legyenek a központjai kialakítva, hogy kényelmes legyen, hogy ott találkozni lehessen. Tehát funkcionálisan működjön a csitta ideále. a város lakó jelenti a maximumot. Az a képzet, a cittadino, a firenzei humanisták számára, amit ők a római polgár előképében találnak meg. Tehát a köztársaságkori Róma polgára és a firenzei cittadino kerül egy szintre a traktátusokban. Tehát így gondolják az antikvitás és a saját koruk közötti összefüggést. Nagyon sok ilyen városkép van. Egyes feltételezések szerint Alberti maga is készített ilyen megszerkesztett várost. Még talán a kerek templom kérdésére is ki lehet térni, hiszen az ideális alaprajzhoz, a kerek alaprajz az hozzátartozik. Annak ellenére, hogy a templomok nagy része nem centrális alaprajzú, de létezik a centralitásnak az elve a bármilyen alaprajz esetében is, és a tökéletes centralitás pedig nyilvánvalóan a kerek templomokban orvosulhat meg. Hogy ez mennyire morális kérdés is a városépítészet, ugye ez az ismert nagy példa, a Brunelleschi firenzei dóm kupolája, aminek a története, ez már annyira ismert, hogy nem is merem itt nektek újra elmondani, de röviden a lényeg az, hogy egy olyan építészeti kihívás jelent ez a hatalmas terület, ahogyan a dóm épülés, ami a kupolának szánt terület, aminek a megoldására Brunelleschi egy teljesen új mérnöki javaslatot tesz. Ennek a javaslatnak a lényege megint csak egy olyan gondolat, ami a tudományos gondolkodás előhaladása miatt válik lehetségessé. Tehát akkor, amikor a humanizmus, mint retorikus, csak a filozófikus dolgokkal foglalkozó hiányzatot értelmezik egyesek, ami főleg a német szakirodalom 19.-20. századi tendenciájára jellemző, és éppenséggel egy kártékony időszakként, amely a tudományos gondolkodást megakadályozza, akkor ennek bizonyos esetekben épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. A Brunelleschi kupola azzal, hogy a nehézkedés törvényét alkalmazva építi föl magát a kupolát, és ezzel szükségtelenné teszi a földtől való megtámasztás különböző módszereit, amely egyébként rendkívül találékonyak a firenzeiekhez, nem tudom mennyire ismerős ez az anekdota, az egyik terv arról szólt, hogy földet kell hordani a templom belsejébe, és akkor kvázi a föld színéről építeni fel a kupolát. Mindig annyi földet hordani, hogy onnan lehessen a kupolát építeni, mire a városatyák azt mondták, hogy jó, de ki fogja elhordani a földet. Mert amikor már kész van, akkor ugye ott már rusták lesznek. Mire született rögtön egy javaslat, hogy miközben a földet behordjuk, rejtsünk el benne olyan forintokat, és amikor fölépül, akkor hogy a városlakók pénzhez jussanak, önmaguk el fogják hordani a földet, és ez a megoldás is működik. Most ezek a tulajdonképpen inkább arra jellemző anekdoták, hogy mennyire népszerű téma egy dómépítés. Hát ezt sok helyről tudjuk irodalomból is, hogy az építészet és a közgondolkodás milyen szoros kapcsolatban van. Ez a dómépítés és a kupolának a megépítése, ez valóban az egész pályázat, a Brunelleschi modell elkészítése, megvitatása, ez az egész város foglalkoztató kérdés Firenzében. És amikor megépül a kupola, akkor ezért hoztam Albertinek ezt az egészen megható toszkanizmusokkal teli szöveg idézetét, amelyik az égi magasságokba emelkedő kupolát ír le, amely olyan hatalmas, olyan ampla, hogy árnyékával az összes toszkán népet beborítja. És az árnyékkal való beborítás, ez a védelmezés gesztus, ugye gondoskodás gesztusa. Zárójelben, aki kánikulában járt már Firenzében, az pontosan tudja, hogy a dóm kupolája valóban ad hűsítő árnyékot is, tehát még ilyen módon is igaz. De a gondolat természetesen a tutti popoli toszkáni, tehát annak a hatalmasságnak, annak az emberi tett jelentőségének a tudatosítása, hogy amiben a Firenze gondolkodik, hogy ők egy nagy közösséget képviselnek, a toszkán népet képviselik, hogy ez a kupola, ez árnyékával meg tudja óvni, védelmezni tudja az egész toszkán népet. Tehát valami hihetetlenül nagy dolog történt a kupola építése, és ennek vannak tökéletesen tudatában a firenzeiek is. Eddig a perspektívával és a térrel összefüggő kérdésekről volt szó. Természetesen a téma akár önmagában egy több előadásra is alkalmas volna. Ezért csak a legismertebb példákon illusztrálom, hogy hogyan épül be ez az egész kérdéskör abba a folyamatba, ami a humanizmusnak az ember elhelyezkedése, az ember univerzum, ember-isten kapcsolatnak a kérdéseihez tartozik. Hogy ez még konkrétabban hogy néz ki, amikor az emberről van szó. Erre az egyik kedvenc példám Mazzacsónak a Brancacci kápolnájában levő Freskó ciklusából. Az egyik jelenet a neofiták megkeresztelése. Maga a sztori magában egy keresztelési jelenet, egy eléggé gyakran alkalmazott. Voltak éppen a hit jelentőségét való fölhívás és a keresztelkedésnek, mint a megváltásnak, a fontosságának az ében tartása, tehát egy propagandisztikus mozzanat. A táj és csoport kapcsolata, ez még a Quattrocento első felére jellemzően a Trecentótól Quattrocento közepéig nagyjából a táj és az ember kapcsolata inkább ez a jelzésszerű kapcsolat, tehát a táj is jelen van ezekkel a csodálatos hegycsúcsokkal, a fenségessége érezhető, de igazából nincs kapcsolata az ember csoport és a táj közt. Amit itt a kortársak ezen a képen felfedeznek, ez valami egészen más. De nyilván szembeötlő, de előtte azért talán egy pár szót a helyről, ahova megfesti Mazzacco. Ez a Firenzében a Santa Maria del Carmine templomnak van egy Brancacci által megrendelt kápolnája. Brancacciról tudjuk, hogy az egyik leggazdagabb bankár volt Firenzében. Boskovics kutatási óta azt is tudjuk, hogy adócsaló is volt, ahogy ezt illik, de szükségét érezt annak, hogy valamilyen módon egy kápolnában a saját családjának megfelelő helyet biztosítson. Vagyis azt a dilemmát, ami a bankárság és a keresztény hit között feszültségként megél dolog, ezt olyan módon akarja Brancacci ellensúlyozni, hogy egy nagy megrendelést egy épülő templomban eszközöl. Hogy ez az emberiség eredendő gyűlölete minden iránt, ami gazdag és ami sikeres, ez hogyan működik a korszakban, éppenséggel kontraproduktív módon, hiszen Firenze egész gazdagságát és egész művészetét annak köszönheti végső soron, hogy a kézművesség, a kereskedelem és a banki tevékenységek révén lehetősége volt rá, hogy ezek a lépések megtörténjenek, hogy éppen ott történjenek meg. Erre majd még visszatérünk az Alberti-vel kapcsolatos kérdéseknél. De a Brancacci kápolnának a programjában szerepelnek olyan kérdések, például a legnyilvánvalóbb ezekből a kérdésekben az adógajas kérdés. Ugye a Bibliából tudjuk, hogy amikor jön a vámszedő és a földi hatalom számára elkéri a pénzt, akkor vita támad, hogy mi, akik az Istent szolgáljuk, adhatunk-e a földi hatalomnak pénzt, többé-kevésbé ez a dolog lényeg, és Krisztus oldja meg a híres formulával, hogy add meg a királynak, ami a császárnak, ami a császár, és az Istennek, ami az Istené. Na most ez a formula, ez tökéletesen alkalmas a banki tevékenység elfogadtatására. Tehát a bankár az nem valami Istentől elrugaszkodott ember, hanem valaki olyan, aki olyan ügyletekkel foglalkozik, amelyeket Krisztus is helyesnek tart. Mint ahogy ugyanezek a bibliai értelmezések nyilvánvalóan fontos szerepet játszanak az egész kor kultúrájában, hiszen olyan időszakról van szó, amely éppenséggel nem tagadja meg a kereszténység alapelveit, hanem ezzel békében, mint ahogy a Ficino főművének a címe is sugallja, a teológia platónika szellemében akar létezni. Mondjuk az adógaras jelenet, ez tökéletesen alkalmas a képi ábrázoláson keresztül is annak a hirdetésére, hogy a pénzzel való foglalkozás igenis keresztény cselekedet lehet. De ha belegondolunk, és erre majd Alberti fog hivatkozni, csak ehhez a témához tartozó, azért hozom előre most, a talentum kérdése ugyanez, ami megint csak egy bibliai történet. Arról van, a három fiúról van szó, ugye, akik kapnak egy-egy talentumot az atyuktól, és egy év múlva be kell számolniuk róla, hogy hogyan használták föl. A három történet három különböző tipikus lehetőség. Az egyik hazatér a tékozó fiú szánom-bánommal, és elmondja, hogy ő bizony elkótyavetélte a talentumát. A másik fiú azt mondja, hogy atyám, én elástam és megőriztem, és íme itt van a talentum. A harmadik pedig azt mondja, hogy atyám, elmentem a talentumoddal, dolgoztam vele, és most itt van nem tudom hány talentum. Megsokszoroztam. Az atya pedig a következőket teszi. Azt a tékozó fiúnak megbocsát. Mondjuk ez a megbocsátás az, mint egy másik morális, a történetünk szempontjából nem releváns, mondhatnánk. De azt a fiút, aki hiánytalanul visszaadja neki a talentumot, megfeddi. És azt a fiú dicséri meg, de bizony így van, aki megsokszorozza a talentumot. Mert jól használtad a talentumodat. Van tékozó fiú máshol is, de a talentumos történetben is három fiú van. Most, ami a szempontunkból lényeges, annak az elfogadtatása, hogy aki megsokszorozza a pénzt, az tesz jót. És aki semmit nem csinál vele, az pedig nem. Most ez rendkívül fontos az egész gondolkodásuk szempontjából és az egész szemlélet szempontjából. Ezek minden a középkorban, minden ami elvi kérdés, az morálfilozófiai kérdés is. Tehát ezek a kérdések is mindazok. És végül, de nem utolsó sorban a megint csak nagyon jól ismert dolgot Michelangelo. Michelangelo-nak ez a Sixtusi kápolnában, ugye az utolsó ítéletnek a freskón Krisztus alakja, ezt akkor, szóval nagyon sok mindent mond ez a freskó is, meg az egész Michelangelo életműnek is. A mi szempontunkból az itteni citálása azt a helyzetet világítja meg, amit egy Michelangelo töredékben maradt vers önmagában rendkívül expresszív módon fejez ki a Contanta Servitù. Tehát az a világ, ami körülveszi Michelangelo-t, ami tele van szolgasággal, restséggel, hazugsággal, a lélek veszedelmével, ebben a világban hozni létre isteni dolgokat. Ez, amit Michelangelo, mint valami csodát saját magáról mond el. És ebben érződik az a feszültség és az a töltés, amit egyébként ez a Krisztus figura is megjelenít. Vagyis, ha eddig úgy tűnt volna, hogy a humanizmusról valami, és az egész reneszánsz kultúráról valami egészen idilli kép festődne, tehát a csitta ideálét, mint megvalósult helyzetet prezentálnám, éppenséggel nem, és éppenséggel ez a Michelangelo-i töredék is rávilágít arra, hogy micsoda környezetben és micsoda feszültségben születnek meg ezek a művek is. Tehát a mai humanista kritikai irányzatok közül azok számára, akik a humanizmusban a negatívumokat hangsúlyozzák, természetesen kellő muníció van, kellő adat van arra is, hogy ennek a korszaknak az árnyoldalait lássák. Éppenséggel ez a sculpir qui cosa divina, ami a mi szempontunkból talán a lényegesebb. Vagyis ebben a nehéz időben is az Isten dolgok megalkotása a művész lehetőség és feladata. És ugye ebben, amit ez a Krisztus figura az utolsó ítéletben, amely az ítélkező Krisztus szokásos módon a korábbi ábrázolásokkal ellentétben jelenik meg, egy atléta figura jelenik meg, egy anatómiailag tökéletesen ismert, ugye ez a kockázott has, ez akár egy anatómiai kézikönyvben is jelen lehetne. Mindnyájan ismeritek azokat a történeteket, amelyek Michelangelo és Leonardo hullarablásairól szólnak, hogy valóban az anatómiát tanulmányozták a lehetséges anyagon, és ez a temetőkből szerzett hullák voltak időnként. Az embernek az egész valója jelenik meg számukra, fontos az, és ez a befejezése tulajdonképpen annak a folyamatnak, ami az ikonikus funkció és az ábrázoló funkció között, mint lényeges szemléletváltást érzékelhettünk a kezdet-kezdetén. Ennek az embernek a felmutatása. Ennek az embernek a felmutatása, aki, hát itt ugye a Jézus, mint Isten ember figurából egészen könnyen változik át ez a szakáll nélküli alak egy emberré, aki Istenként működik, és ebben látni talán Tornai Károlynak nagyon szép fejtegetése van a Krisztus figuráról. Ebben nem lehet nem látni a neoplatonista filozófiának azt a fölismerését, amiről a következő alkalommal lesz szó. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket!
Elhangzott Rádióegyetem. Hogyan látjuk a világot? A művészetek forradalmi megújulása. Takács József. Itáliai humanizmus. Az ELTE BTK-n 2012. március 7-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.